Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. 40. Zsoltárunkat keressük meg, első verszakával énekeljük el. Kedves énekünket. Helyünket. 264. dicséretünket keressük meg. Ágyad él lelkem a dicsőség erős spiráját. ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan azt írva találjuk Márk evangéliumában, a 3. részben, a 31. verstől a fejezet végéig. Ekkor megérkeztek anyja és testvérei. Kint állva beküldtek hozzá, és hívatták őt. Körülötte pedig sokasság ült, és szóltak neki. Íme anyád, a fivéreid és nővéreid odakint keresnek téged. De ő így válaszolt nekik. Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? És végignézve a körülötte körben ülőkön így szólt. Íme az én anyám és az én testvéreim. Aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem, és az az én anyám. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadás van szívünkben, hogy itt lehetünk, Urunk, a Te hajlékodban mai vasárnapunkon reggel. Kérjük a Te áldásodat, kérjük a Te útmutató szavadat, kérjük bátorításodat és feddésedet, kérjük a Te igédet, szólj hozzánk, mert vágyjuk a Te szavadat. Ugyanúgy kívánjuk, Urunk, hogy meghalljuk a Te szódat, mint ahogyan kerestük az első találkozás alkalmát. Ugyanúgy szeretnénk előrébb jutni, és szeretnénk a Te utadon járni, mint ahogyan azt sem tudtuk, hogy merre vezet az út, és Te megszólítottál bennünket, meghallhattuk a Te szavadat, hangodat. Köszönjük, Urunk, hogy ma is ezt láthatjuk, és ezt hallhatjuk a Szentírásból. Urunk, oly sokan keresnek Téged külső forma szerint. Oly sok elképzelés született már arról, hogy Te hogyan nézel ki. Számunkra nem a külső a fontos, hanem a Te szavad, aki elmondod, hogy ki vagy. Aki bemutatkozol, aki közel jössz hozzánk, aki leleplezed saját magadat, megmutatod messiási voltodat. Szentlélek, Úristen, így leplezd le előttünk saját magadat most. Imádkozunk hozzád, Urunk, megköszönve az elmúlt hetet, köszönjük a szolgálatait, alkalmait, köszönjük neked a tegnapi konfirmandus ifjúsági csendes napot. Köszönjük a te jelenlétedet. Köszönjük neked, Urunk, hogy az elmúlt héten is készítettél eleven bizonságtételeket. Urunk, imádkozunk hozzád a próbát szenvedőkért, azokért, akiknek családjában gyász volt, a gyász van, és ennek friss sebeivel jönnek hozzád hallani igédet. Imádkozunk hozzád, Urunk, minden emlékezőért, kérünk, hogy hadd tekintsünk az örökké valóság felé, és nem mint egy vágyálom felé, nem egy elérhetetlen dolog felé, hanem Jézus Krisztusban számunkra az örök élet valóságává lett bizonyosság otthon felé. Add, hogy azt az életet, amelyet itt élünk ezen a földön, mindig az örökké valóság fényében éljük. Minden percét, óráját, adj ehhez méltóságot, kérünk, add a te vezetésedet. Amen. Készüljünk az ige hirdetésre, 372. énekünket keressük meg, első versszakát énekeljük el. Ugyan Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található Lukács evangéliumában a 8. részben, a 19-től a 21-ig terjedő versekben a következőképpen. Egyszer elmentek hozzá anyjai és testvérei, de nem tudtak Jézushoz jutni a sokaság miatt. Ezért tudtára adták neki, anyád és testvéreid kint állnak és látni szeretnének. Ő azonban így válaszolt, az az én anyám és azok az én testvéreim, akik Isten igéjét hallgatják és megtartják. Amen. Foglaljuk el helyeket. Kedves testvérek, a Szentírásnak egy olyan üzenetét hallottuk most a felolvasott igében, amely üzenetről nagyon kevésszer szolgálunk. Mert veszélyes vizekre evezhet az ember, amikor a családot és a gyülekezetet, amikor a családot és Jézus Krisztust egymással szembe állva találja. És bizony, hogyha ennek az üzenetnek csak a felszínes olvasói és hallgatói vagyunk, akkor azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy a kettő között valódi szembenállás és feszültség van. Kibékíthetetlen szembenállás és kibékíthetetlen feszültség. A Szentírás igéi, az evangéliumok, amelyeket olvasunk, négy szemüvegen keresztül érkeznek meg hozzánk. Azok a bizonságtételek, amelyeket a Szentlélek Úristen egy-egy íróra helyezett Jézus Krisztus életét, váltságmunkáját, megváltókat megismerve, úgy áll előttünk, mint János vagy Máté írása szerinti evangélium, és Márké és Lukácsé. Azt látjuk sokszor az evangéliumokban, hogy nagyon egységes. Vannak olyan történetek, amik mindenhol szerepelnek. A felolvasott ige azonban csak Márk evangéliumában és Lukács evangéliumában olvasható. A Bibliával foglalkozók szinte egybehangzó véleménye az, nem csak direkt módon, hanem indirekt logika alapján is, hogy egy valóságos krisztusi történetet olvasunk itt a felolvasott igében. Tudjátok, sokfajta vélemény és gondolkodás született már egy-egy igéről, egy-egy szentírásbéli szakaszról, annak az idejét, korát meghatározandó, de szinte elképzelhetetlen, hogy Jézus és családja szembenállására vonatkozó igét valaki csak úgy kitalált volna. Hiszen valljuk be, emberi mérték szerint ez nem könnyű. És emberi mérték szerint ráadásul idegen is, szinte mindegyik kultúrától. Hogy lehet az, hogy valaki szembeáll a családjával? Sőt, Márk evangéliuma egy olyan sorozatban mondja el nekünk Jézusnak családjával kapcsolatos megállapítását, amely megállapítás ennél is súlyosabb. Az első megjegyzése Márk evangéliumának a felolvasott szakaszban, vagy az azt megelőző részben, hogy a Jézus és Jézushoz mennek testvérei és anyja Mária, és mivel nem jutnak oda hozzá, nem csak hogy beüzennek neki, hanem egy summás megállapítást is tesznek Jézus Krisztussal kapcsolatban, hogy magánkívül van. Hogy ez nem a mi fiunk, ez nem a mi testvérünk, nem értjük, hogy mi történik vele. És Márk evangélista elmondja a történeti összefüggésben, hogy nem ez az első támadás, utána jön a másik támadás, amikor azt mondják az ellenfelei Jézusnak, hogy ő ördöggel cimborál. Ő az ördög barátja, Beelzebub szövetségese, azaz nem is közülünk való. A család azt mondja, hogy nem értem, mi történt vele, az ő környezete, azok, akik mellette élnek, azt még nem közülünk való. Mondjuk így, hogy nem Ábrahám fia, hanem az ördögé. És ekkor jön Jézusnak ez a nagyon summás és nagyon kevés szava, hogy felteszi a kérdést, kik az ő testvére és ki az ő anyja, és azt mondja, hogy azok, akik megtartják és hallgatják az ő szavát. Hogyan is van ez? Nézzük meg mai Isten tiszteletünkön néhány pont erre ég. Az első, amit látunk a felolvasott igéből, hogy Jézus ismeri az Ószövetséget. És nem csak, hogy ismeri az Ószövetséget, hanem saját maga számára kötelező érvényűnek is vallja, és hogyha ismeri és maga számára kötelező érvényűnek vallja az Ószövetséget, akkor tudja a parancsolatot is. Tudja azt a parancsolatot, amellyel a második kőtábla kezdődik, tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ad neked. Jézus nem felejti el ezt. És közben mi már látjuk azt is, hogy Jézus megtartva ezt a parancsolatot, hogyan szenved, hogyan hal meg. Látjuk a Golgota keresztjét. Látjuk azt a megrendítő jelenetet, amikor mindenki elhagyja Jézust. Csupán a tanítványok közül egy, János és az ő anyja, Mária van ott. És János evangéliumából azt is halljuk, ahogyan Jézus gondoskodik az ő anyjáról, édesanyjáról. Azt is látjuk, ahogyan az édesanyja tekint az ő fiára, és azt mondja Jézus Jánosra tekintve, íme a te fiad. Azaz, hogyan szereti az ő anyját? Hogyan rendel az anyja mellé egy társat, hogy gondot viseljen rá, hogy bátorítsa, segítse, hogy ott legyen vele a nehéz napokban és a nehéz órákban. Mindezekből kitűnik, kedves testvérek, hogy Jézus kibeszélhetetlen hálával tartozott emberi mérték szerint az ő anyjának, aki nevelte, aki formálta, és hiszem, hogy mi is hálásak lehetünk a mi szüleinkért. A mai igénk azonban megdöbbent mindannyiunkat, és azt az érzést kelti bennünk, hogy amit hallottunk, az szembe áll a parancsolattal. Szembe áll a kőtábla, a második kőtábla első parancsolatával, az ötödik parancsolattal. Szembe áll a golgotai jelenettel. Szembe áll mindavval, amit mi testvér szeretetnek, vagy szülői szeretetnek nevezünk. Hogy lehet, hogy Jézus, aki oly gyöngéd ott a keresztnél, hogy lehet, aki oly nagy lelkű, hogy lehet, hogy Jézus, akiről azt olvassuk számos helyen, hogy szeret, most ennyire rideg, ennyire visszautasító. Hogy lehet, hogy azt mondja, ők nem tartoznak az én családomhoz. Hogy lehet, hadd mondjak egy konkrétumot, hogy az Isten ügye, az evangélium, az evangélium éket ver a család és annak tagjai közé. Néha súlyos, máskor kevésbé súlyos, de ez mindig nagyon fájdalmas helyzet. Hiszem, hogy Isten igéje nem azt mondja, hogy nekünk meg kell szakítanunk a kapcsolatot. Isten igéje nem azt mondja, hogy mi nem tartozunk felelősséggel apánk és anyánk irányába, vagy testvéreink irányába. Nem arról van szó, mint amit egyszer hallottam egy kedves gyülekezeti tagunktól, és megrendítően hallottam, hogy az ő gyermekei, egy házaspár, talán fia vagy lánya, lényegtelen ebben a kérdésben, az ő férjével vagy feleségével elmentek egy cukrászdába, és a cukrászdába miközben egy finom Rákóczi túróst ettek, azt mondta az egyikük, az egyik fiatal az anyjának, hogyha meg nem térsz, akkor én nem tartom veled tovább a kapcsolatot. Mi nem megyünk be egy pogány ember házába. Hány és hány ilyen eset, hány és hány ilyen helyzet, mondhatnánk most. Az evangélium éket ver a család és az egyén közé. Kedves testvérek, szögezzük le először is azt, hogy az igen nem hálátlanságot és nem tiszteletlenséget kér tőlünk. Ellenkezőleg Jézus Krisztusnak a keresztván tanúsított magatartása, gondoskodása, parancsa arra figyelmeztet bennünket, hogy mind a szülő-gyermek közötti kapcsolat, mind a gyermekek egymás közötti kapcsolata, nevezzük ezt testvéri kapcsolatnak, ez megőrzendő és megtartandó. A család nem arra rendeltetett, hogy éket verjen a hozzátartozók közé, és még kevésbé arra rendeltetett, hogy szakadékot jelentsen Isten és az ember között. Ezt jó, ha tudjuk. Isten, amikor valamit megalkult, valamit megteremt, azt nem ékként teremti meg, hanem kapocsként. Így van ez a teremtés rendjétől kezdve. Így van ez az Ószövetség első lapjaitól kezdve. Így olvassuk, Isten az egy emberből kettőt tesz egy családot, néppé formálja őket, és ennek nem az a szerepe, hogy ék legyen az egyik a másik között. Viszont mégis látjuk, mint kísértést az ember életében. Mégis látjuk, mint olyan éket, amely sodor bennünket. És Jézus példája elgondolkodtat mindannyiunkat. Kedves testvérek, azért nehéz ezt látnunk, és azért nehéz ezt megértenünk, mert bizonyos az igéből azonban az, hogy Jézus ellentétbe került édesanyjával és testvéreivel. Miért? Azért, mert nem azt cselekedte, amit tőle kértek. Mert nem ment ki a hívó szóra, mert nem engedte magához édesanyját. És az az üzenet, amelyet mond, azt nem könnyű elhordozni. De nem is kell megmásítani. A történet arról beszél, hogy egy keresztény ember életében is lehetnek olyan esetek, amikor a szülő ellentétbe kerül a gyermekével, illetve a gyermek a szülőjével. Vagy amikor a testvérek között van valami vita. De az ellentét okát mindig ismerni kell. Jézus nem azért jut ellentétbe a maga családjával, mert közöttük valamilyen vagyoni per volna. Osztozkodni kellene. Ma leggyakrabban ez a probléma. Az osztozkodás. Kinek, mi, mennyi és hogyan jut? Döbbenetes. Hívő családokban is. Az ellentét oka az, hogy nekem egy kicsivel több, vagy egy kicsivel kevesebb jut. Vagy éppen ugyanannyi, mint a másiknak. És testvér a testvérrel, gyermek a gyermekkel nem beszél. Aztán azt is látjuk, kedves testvérek, hogy Jézus életében nem arról van szó, hogy valamilyen belső vitás kérdés volna az ő szülei, egészen pontosan anyja és az ő testvérei között. Mint ahogyan ez nálunk szokott családi nehézségekben. Az ellentétnek az oka egy valami a hit. Mondhatnám úgy is, hogy a hit kifejeződése az egyház. Isten miatt, a hit miatt kerül szembe Jézus Krisztus saját szülőanyjával. Édesanyjának semmi különösebb oka nem volna a találkozásra, Mégis azt mondja Jézusnak, most ne tedd. Mintha egész egyszerűen a gyermekét jó szándékból szerette volna kivonzani ebből a közösségből. Erről a helyről, az ő szolgálatától. Bizony, van ez így a mai időkben is. Tudunk jól olyan családokról, ahol valaki szándékosan tör borsot a másik orra alá azért, hogy megszégyenítse. Tudunk jól olyan gyermekekről, olyan lelkész gyermekekről, akik egészen egyszerűen szeretnék a szüleiket megszégyeníteni az ő magatartásukkal, életükkel, botránkozó viselkedésükkel. Azért, hogy lássa a gyülekezet azt, íme a lelkipásztor nem tudja az ő családját nevelni. Íme lássa az a közösség, gyermekről vagy felnőttről, hogy ő az ő apja, ő az ő testvére, ő az ő hozzátartozója. Íme egy keresztény ember rokonsága. És rögtön kialakítjuk róla a véleményünket. Az egyház történelemben azt olvassuk, hogy Ágostonnak, Augustinusnak az édesanyja, egy bizonyos Mónika hívő asszony volt, és rendszeresen látogatta az istentiszteleti közösségeket. Augustinus pedig ifjú korában mindent elkövetett azért, hogy édesanyját megbántsa, és hitétől eltántorítsa. Amit cselekedett, azért tette, hogy botránya legyen. A Bibliában olvasunk arról is, kedves testvérek, a tanítói újszövetségi iratok között, hogy Pál azt tanácsolja a hívő asszonynak, hogy ne legyen hitetlen férje. Hány és hány konfliktus származik ebből? Emberi mérték szerint mindent szépen jól elrendeznek maguk között, külsőnek nincsenek méreható ellentétek, mégis mennyi nehézség húzódik meg egy-egy ilyen család életében. A hit kérdésében. Egészen konkrét dolog jut eszembe, ahogyan járok reggelenként az iskolába, viszem a gyermekeimet, sűrűn találkozom egy édesanyával, aki még évekkel ezelőtt a nagyfiát hozta el hozzám egyszer személyes beszélgetésre, és láttam ezen a nagyfiún, hogy hogyan nyiladozik az értelme, szíve Jézus Krisztus iránt. Azt mondta, hogy tiszteletes úr, ez a gyerek szeretne megkeresztelkedni. És akkor beszélgettünk erről, hogy mit is jelent a keresztség. Az édesanyja is feltárta az ő szívének titkát, szándékát, feltárta az ő kegyességét, Krisztushoz való hozzáállását. És már meg is beszéltük a keresztelő időpontját. Egy valamit mondtam, hogy éreztem, hogy valami probléma ebből a szempontból lehet a férj és a feleség, a gyermek és az apja között. Mondtam, hogy de egy dologra figyeljenek, hogy azt ne tegyék meg, hogy az édesapa megígéri, hogy eljön a keresztségre legalább erre az egy alkalomra, de aztán nem jön el. Mert ez olyan mély sebet fog hagyni a gyermekben, amely gyógyíthatatlan lesz. Hogy a keresztségről ez fog neki eszébe jutnia, hogy az apja megígérte, hogy eljön, de nem jön el. Azért mondtam ezt a történetet, mert szokolyán emlékszem arra a konfirmációra, amikor egy fiúcska Tibornak hívták ezt a fiút. Végigjárta nagyon rendszeresen és szorgalmasan a konfirmációi előkészítő alkalmakat. Eljött a konfirmációra, jó időben jött az én kis lelkem, egy májusi szép nap volt, eljött egy sport rövid nadrágba, meg egy pólóba, és mondtam neki, hogy te figyelj csak, Tivi, szaladj haza, még van annyi időd. Nézd csak, ott jönnek a többiek, szépen felöltözve jönnek erre a vizsgára. Gyere te is úgy, még ebbe a fél órába, háromnegyed órába befér. Akik tudjátok, Szokolyán minden 5 percre van mindentől, tehát ez nem olyan lehetetlen távolság. Haza is szaladt, felvette az ünneplő ruháját, gyönyörűen fel volt öltöztetve, és a templomban volt a vasárnapi istentiszteleten, volt a konfirmációi vizsga is, és nézem azt a gyereket, hogy állandóan fölfelé tekinget a karzatra. Csak a karzatot nézi. És az alkalom után megkérdeztem tőle, hogy te, kit vártál? Miért néztél a karzatra? Azt mondja, azért néztem, mert azt ígérte apám, anyám és az én nővérem, hogy eljönnek a konfirmációmra. És nem jöttek el. És ezt mondtam, ebből a tapasztalatból mondtam ennek az édesanyjának, hogy csak ezt az egy dolgot ne ígérje meg az apja, hogyha nem akar eljönni, hogy eljön. És akkor azt mondta, pedig már megtette, és le is mondta. El is maradt ez a keresztelő. Ahogyan látom őket, az édesanyját és a fiút reggelenként az iskolában, úgy szépen lassan a fiú is elmaradt a hittanórákról, és azóta nem jöttek az Isten tiszteletre. Nem véletlenül mondja az ige, hogy a hit bizony a legcsodálatosabb emberi kapcsolatainkban, a családban is megjelenhet úgy, hogy nincs benne egy egyesség. És legyen a harmadik példa is itt, azt is látjuk, hogy valaki megharagszik az egyházra, megharagszik a gyülekezet közösségére, mert nem úgy viselkedik, nem úgy tesz, ahogyan azt ő elvárná. Hány és hány ilyen példa? A napokban mondta el nekem egy férfi, hogy az ő nagyapja valamikor a 30-as években nem tudta beszolgáltatni az egyházi adót, és ezért kiment az egyházi revizor, és azt mondta, hogy azt a szekrényt, amely ott van, azt lefoglalja. Mert az lesz az egyházi adónak az ellenértéke. Az unoka is a mai napig ezt mondja, hogy a nagyapámék mesélik azt, hogy lefoglalták a szekrényt, és elvitték, mint bárbért, mert nem tudták rendezni. Hány és hány olyan ügy, amelyet magunkban hordozunk, amelyek elválasztanak a mindennapok élethelyzetei, nehézségei, ugyanúgy a családban, ugyanúgy az egyházban, valami fajta vallásos ügy miatt. Isten igéje azt mondja el, hogy mi a legfontosabb a mi életünkben. Hogy van-e engedelmesség a mi mennyei atyánk felé. És az engedelmesség ne keverjük össze, nem jelent hálátlanságot, és nem jelent tiszteletlenséget. Az, hogy engedelmeskedünk a mi Úrunknak, ez nem azt jelenti, hogy hálátlanok vagyunk emberi mérték szerint a szüleinknek, testvéreinknek, vagy éppen tiszteletlenek volnánk velük szemben. Jézus Krisztus ennek ellenkezőjét tanácsolja, ennek ellenkezőjét parancsolja, ennek ellenkezőjéről tesz tanúbizonságot. De figyelmeztet arra, hogy szülői, gyermeki vagy testvéri szeretetből hitünk parancsa ellen ne cselekedjünk. Mert a család nem arra rendeltetett, hogy éket verjen a hozzátartozók, még kevésbé arra, hogy Isten közé. De lehet, hogy valaki felteszi a kezét, és azt mondja, könnyű, az én gyermekeim már felnőttek, testvéreimmel már nincsen semmilyen kapcsolatom, nekem már ez az ige tulajdonképpen semleges. Jól tudjuk, Jézus azért mondja ezt az igét, mert sok minden lehet, ami elválaszt bennünket Istentől. Sok minden lehet, ami égként jelenik meg. A munka, a szerelem, a barátság, a felfuvalkodottság, számos eset, amely eltántorít bennünket. Jézus Krisztus pedig újra elénk áll, és újra elénk kínálja az ő üzenetét, amelyben arra hív és vár bennünket, hogy Isten akaratát teljesítsük, az iránta való hűségben pedig maradjunk meg. De az igénk arról is beszél, kedves testvérek, hogy mi az, ami kedves a mi Istenünk előtt. Az én anyám és az én testvéreim azok, akik hallgatják Isten beszédét, és megcselekszik azt. Jézus Krisztus mindezzel nem azt mondja el, hogy a vérségi köteléket fel kell bontani, nem azt mondja, hogy nincs szükség bensőséges családi kapcsolatra és bensőséges családi életre. Jézus nem arról beszél, hogy szülőt a gyermek ellen, gyermeket a szülő ellen fordítson, hanem azt mondja el, hogy a vérségi kapcsolat nem elégséges ahhoz, hogy Istennek kedves életet folytassunk. Lehet, hogy valamely családban nagyon szeretik egymást a tagok, kedvesek egymáshoz, támogatják egymást, gyönyörűséges családi életképet mutatnak, és valóban vágyakozunk egy ilyen után ebben a mai rohanó és szétszakadó világban. Isten azonban azt mondja, hogy a vér szerint itt hassa át az ő jelenléte szerinti kapcsolat is. Az ő jelenléte szerinti kapcsolat. Ez lehet a legnagyobb kívánsága minden hívő szülőnek, édesapának és édesanyának, hogy az, ami adott, az, ami örökség, azt áthassa a Jézusi. Hogy lefekvésnél, felkelésnél, étkezésnél, munkánál a család egyfelé tudjon tekinteni, és ne csak önmaga felé, ne csak az ő boldogulása felé, hanem az ő mennyei atya felé. Hiszem, hogy a Krisztussal való kapcsolatunk és az egymással való kapcsolatunk is elmélyül, hogyha ő van a középpontban. Hiszem, hogy egy családnak az élete akkor a legteljesebb és a legboldogabb, hogyha a lelki képen is Jézus Krisztusnak testvérei azok, vagy gyermekei azok, akik hallgatják az igét. És végül, kedves testvérek, hadd szóljak nagyon röviden arról is, amit ebből az igéből világosan kiderül. Ez pedig számunkra református emberek számára nagyon kényes kérdés, ez pedig az anyának, Máriának a kérdése. Hogyan viszonyul az ő fiához, Jézushoz? Ő az, aki méhében hordozza az Isten fiát. Ő az, akinek Isten méltóságot adott arra, hogy megszülethessen az üdvözítő. Nem arról van szó, hogy emberi mérték szerint Mária, Jézus Krisztus édesanyja, az Isten pedig az ő apja volna, hát szó sincs erről, mert azt mondja a Szentírás, hogy Mária pedig hallva az igéket, fogant az ő méhében, tehát itt nem apasságról és anyaságról van szó, egyfajta ilyen Isten-ember szülés kapcsán, hanem arról van szó, hogy valakit Isten arra méltatott, hogy életet adjon az egyszülött fiúnak. Ez a körülmény viszont nem tarthat bennünket vissza annak meglátásától, hogy bűn nélkül egyedül Jézus Krisztus élt, és rajta kívül senki más. Mária épp úgy nem, mint a proféták és az apostolok. És ez kiderül, hallatszik, látszódik ebből a felolvasott igéből is, az ő megnyilvánulásaiból, az ő szavaiból, az ő indulatából, az ő haragjából. Épp úgy megváltásra szorult, mint ahogy mi is. Ezért mi reformátusok Máriát nem imádjuk, közbenjárását nem kérjük, hozzá nem imádkozunk, hanem személyében olyan tanút látunk, aki által Istennek áldott, megtartó üzenetét szívünkbe fogadhatjuk. Hisszük, hogy ő sem akart egyebet, mint hogy törékeny eszköz legyen Isten kezében. És amikor Jézus az ő anyjához szól, akkor ebben szeretne másokat is megerősíteni. És hogy miért gondolom ezt, kedves testvérek, azért gondolom, mert Mária számára az Isten mindennél fontosabb volt. Fontosabb volt akkor, amikor kockáztatnia kellett életét, mikor meghallja, hogy gyermeket vár, és vőlegényével szemben is vállalta mindezt. És abban is példa lehet számunkra Mária, hogy emberi mérték szerint Jézus őt megváltotta, mint anyját megsértette. Mert azt mondta, íme az én anyám és az én testvéreim. Ha valaki ilyet mondaná az ő édesanyjának, az éveken keresztül sebet hordozna magában. Mária szívét emberi mérték szerint, ó emberében valóban kardjárta át. De ennek ellenére sem tágított fiától, ott állt a keresztnél, s várakozó, imádkozó tanítvány lett az első pünkösdi gyülekezetben. Erről beszél a Cselekedeteknek a könyve. Íme testvérek, a család és az evangélium viszonya, ahogyan utána jár ennek Lukács, ahogyan leírja ezt számunkra Márk. Amen. Válaszoljunk, testvéreim, az elhangzott igére. 392. dicséretünket keressük meg, második versszakát énekeljük el. Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük neked, hogy olyan kényes kérdéseket is érint a te igéd, amelyektől legszívesebben távol tartanánk magunkat. Köszönjük neked, Úrunk Jézus Krisztus, hogy te eligazítod a mi életünket abban a kérdésben, hogy nem fontossági sorrendet akarsz pusztán állítani, és egymással szembe megfogalmazni, hanem elmondod, hogy a hűség, az engedelmesség a veled való közösségnek az alapja. Bocsáss meg nekünk, hogyha mi is arra az útra lépünk, hogy hajlandóak vagyunk mindezt feláldozni. És leginkább arra kérünk téged, Urunk Jézus Krisztus, hogy hadd legyen egység a mi családjainkban, a vérségi és a hitbeli kapcsolatok között. Hadd legyen ott az a fajta elhívás, lelki közösség is, amelyről énekeltünk most. Hogy koronázza meg a vérségit a te jelenléted. Köszönjük, hogy ha egyfelé néz egy család, hogyha egy úton jár, akkor mindig ott van rajta a te áldásod. Urunk, Te látod, hogy ezért mennyi mindent elkövettünk, vagy elkövetünk. Te látod ennek a kudarc helyzeteit is. Te látod azt, amikor eljutottunk arra a pontra, hogy nem megy tovább, hogy döntenünk kell. Urunk, add, hogy ilyenkor döntés helyzeteinket soha ne a hálátlanság vagy a tiszteletlenség járja át, hanem a neked való engedelmesség. És ez ne azt jelentse, hogy onnantól kezdve megszakítunk minden kapcsolatot, elvágunk minden szálat, megtagadunk mindent, ami korábban volt. Hanem csak jelentse azt, hogy Te vagy a fontosabb számunkra. És mivel Te a legfontosabb vagy számunkra, ezért ott kell hirdetnünk a Te szavadat, ahol a mi vérségi kapcsolataink is meghatározóak. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik megbántódtak vagy megsértődtek. Imádkozunk hozzád azokért a családokért, ahol mindez sokkal viharosabban zajlik és történik. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik megsértődnek, azokért, akik óemberükben tulajdonképpen egy kis növekedést tapasztalnak, és visszafelé lépnek. Engedd, Urunk, hogy ők is meglássák az evangélium titkát, örömhírét. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért, mint egy nagy családért, azért a közösséges családért, amely számunkra fontos, amelynek tagjai vagyunk. Add, Urunk, hogy Te légy az, aki utat mutatsz, és Te légy az, aki bölcsességre, értelemre vezetsz mindenkit, hogy ennek az országnak az élete, hétköznapjai a tőled kijelölt úton haladhassanak. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy Te meghallgatod csendes imáinkat. Jézus így tanított minket imádkozni, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Testvéreim, hirdetem, hogy megjelent újságunk októberi, novemberi száma. Néhány példányt hoztam Csobánkára is. Megvásárolható, illetve elvihető. Ugyancsak megvásárolható a képes Calvin kalendárium, bibliaolvasó kalauz, valamint a nagy fali naptár is. Hirdetem testvéreimnek, hogy a mi kis tetőnknek, illetve a melléképület tetőjének munkái, az hozzá vetőlegesen 270 ezer forintba kerültek. 170 ezer forint volt ennek a munkadíja, és körülbelül 100 ezer forint, 97 ezer forint volt ennek az anyagköltsége. Szeretném most is megköszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját. Külön köszönöm azokat az adományokat, süteményes adományokat, melyet testvéreim a most következő szupplikációhoz készítettek el, amely pomázon lesz. 2012. november 26-a és 30-a között Krisztus tanítványai címmel evangelizáció lesz Csobánkán itt gyülekezetünkben. Esténként 18 órai kezdettel közöttünk szolgál Csínagy János, budakalászi református lelkipásztor testvérünk. Tisztelettel kérem testvéreimet, hogy az egyház fenntartói járulékok befizetésével gondoljunk gyülekezetünk zavartalan működésére. Alkalmaink a jövő héten a következők lesznek. 3:45-10 kezdődik a babamama kör. Imaórát tartunk 17 órától, énekkari próbánk lesz 18 órától. Kedden bibliaóránk lesz Csobánkán 6 órakor és Kék Kereszt alkalom Pomázon. Szerdán bibliaóránk lesz a pomázi idősek otthonában, és bibliaóra a gyülekezeti házban. Csütörtökön 18 órakor imaóránk lesz Csobánkán, a 134. Zsoltárt olvassuk. Pénteken pedig alkalmainkat így az ifjúsági bibliaórát is megtartjuk. Reán következő vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30 pedig Pomázon. Az elmúlt héten presbiteri gyűlést tartottunk, főbb pontjai a következők voltak. Az előttünk álló alkalmakat tekintettük át, november 17-e ifjúsági csendes napot, a mai szuplikációját a pomázi gyülekezetben a Szentendrei gimnáziumnak, az evangelizációs hetet, december 2-án délután Csobánkán gyülekezeti csendes délutánt tartunk, december 9-én pedig közöttünk szolgál mind Pomázon, mind pedig Csobánkán dr. Balla Péter, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora. December 16-án pedig közöttünk szolgál a Szentendre Református Gimnázium a pomázi templomban. Harmadik napi rendi pontként beszéltünk a csobánkai korábbi építkezésünkről, a vizes blokk műszaki átadása és az ANTS ellenőrzése megtörtént, a melléképület tetőjavítása is elkészült. A hátralévő munkák között szorgos kezek dolgoznak azért, hogy látható legyen, hogy a szószék is elkészül, valamint ha az idő is engedi és a beton is engedi, akkor még a padlózatot is elhelyezzük majd. Egyetlen egy olyan költségünk van, amelynek a számláját nem kaptuk még meg, a villanyszerelési munkákkal kapcsolatban anyagszámla merült fel, ezt a számlát nem kaptuk meg. Negyedik napi rendi pontban a pomázi gyülekezet presbitériuma döntött az orgona felújításáról. A munkálatok elkészültek, és mindegy 450 000 forintba kerültek. Még egyszer átnézik majd az orgonát karácsony előtt, hogy az esetleges javítások vagy hibák, amik kijöhetnek. Szét volt szedve teljesen az orgona, hogy újra összeszerelték, elő jöhetnek. A gyakorlatot hagy említsek, inkább csak a humor kedvéért. Demeter Miklós testvérünk átvette az orgonát, azt mondja, jól kipróbáltam, tiszteletes úr. Visszatolta az összes regisztert, és úgy véletlenül rá tette a kezét a klaviatúrára, és az összes hang megszólalt, tehát tutiba szólt az orgona, amikor némának kellett volna lennie. Úgyhogy azt mondták a szerelők, még egy picit dolgoznak rajta. Tehát azt mondta Miklós, minden működik, visszatolt, és csak úgy rátette az ujját, és tutiba megszólalt újra az orgona. Valami beakadt, de kijavították. 5. napi rendi pontként az egyebek kategóriáról beszéltünk. Kosvár Zsolt presbiter testvérünk gyülekezetünk irattárának durva rendezését hajtotta végre, és ennek a végleges megoldását is magára vállalta levéltárosként, hogy megteszi. Benkó Tamás presbiterünk mondjuk belső ellenőrként megvizsgálta gyülekezetünk gazdálkodását, alapvetően rendben ítélte a dolgokat, néhány javaslata a bizonylati munkára vonatkozott, többek között arra, hogy több aláírás szerepeljen a bizonylatokon. Javasolta továbbá életszerűbb szabályzat kidolgozását az adott törvényi keretekre vonatkozóan. Dr. Puskás Attila presbiterünk egy pomázi ingatlanügyben járt el a templom előtti területnek a rendezésével kapcsolatban. Illetve beszéltünk még gyülekezeti újságunk anyagi kereteiről is, hiszen ezt hosszú távon nem vállalhatja magára egy család vagy néhány család. Egész egyszerűen arról van szó, kedves testvérek, hogy minden pénzösszeg megérkezik, nincs ezzel kapcsolatban semmilyen probléma. Csak az alaptervünk az volt, hogy egy 16 oltalmas újságot jelentetünk meg, aminek az ára 250 forint lett volna, és a legutóbbi újságszám pedig 40 oldalas volt. Tehát itt nem arról van szó, hogy a 250 forintok nem érkeznek meg, amit a presbitérium betervezett, hogy bevételként megérkezik, az be is folyik minden alkalommal, csak a befolyt összeg nem fedezi a tényleges kiadásokat. Hogy egy konkrét számot mondjak, a befolyt az újságnak a 16 oldalas lapszáma az 54 ezer forintba kerül, a most kiadott újság pedig 134 ezer forintba került, tehát mert ugye az oldalak között ennyi a különbség. Az 50, hogyha 16 oldalas lenne, akkor 54 ezer forintba került volna, és körülbelül az az összeg meg is érkezik, sőt egy picivel talán 1-2 ezer forinttal több is megérkezett már, csak az mégis kevesebb, mint a fele annak, amibe belekerült az újság. Ebben a kérdésben majd döntenie kell a presbitériumnak, illetve hát nyilván gyülekezetünknek is. Beszéltünk a pomázi temetőben kivágandó fák helyzetéről, illetve arról is beszéltünk, hogy a Csobánkai presbitérium majd egy istentisztelet után vázrajzok alapján dönt a szószékünk, az új szószékünknek a központi kazettájának a díszítéséről. Emlékezhettek rá mindannyian, hogy a szószékünkön egy réz nyomat szerepelt, amelynek az egyik igéje az volt, hogy ne félj, csak higgy. Én azt kértem a presbitériumtól, ebben a tekintetben mindenkinek egyforma volt a véleménye, hogy legyen ez az igéje a szószékünknek, megőrizve az ősök munkáját, hagyatékát. Kérdezhetnétek, hogy miért nem tesszük vissza azt a réznyomatot. Bocsássatok meg, annak pedig az oka én vagyok. Azért, mert helyesírási hibás az a felirat. Tudnélik, a higgyet azt nem gyéjével írjuk, hanem két gyével. Tehát, ha egy új szószéket készítünk, akkor erre odafigyelünk, hogy az az ige, amely a Szentírásban számunkra legfontosabb, az pontosan legyen kiírva. És pusztán ez az oka, de ugyanavval az igével fogunk itt állni. Egy kis, nem is vita, hanem inkább ezt olyanoknak kell eldönteni, akik jó térérzékűek és térlátóak, hogy egy hosszanti mezőbe, mondjuk 70 centiszer, 35 centis mezőbe, hogyan fér el egy nyitott könyv, ami pedig egy széles alakzat. Lehet, hogy a szemnek kellemesebb volna egy hosszanti alakzatot elhelyeznünk. De ezt majd meg fogjuk beszélni. Mindenkinek a véleményét köszönettel vesszük ebben a kérdésben, tehát ha valakinek van javaslata, ötlet, azt kérem, hogy keressen meg engem, nincs ebből senki sem kizárva, kiszorítva. Végül, de nem utolsó sorban hadd hirdessem, hogy a kijáratnál Csobánkai evangelizációs hetünket hirdető apró szóróanyag, tehát kézbeadható szóróanyag, és nagyobb plakátok is vannak a lelkészi hivatalban. Ezt vigyük el, függesszük ki településünkön megfelelő helyekre, adjuk kézbe, hívogassunk erre az alkalomra másokat is. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez értünk, és Isten tiszteletünk vége is elközelített. Keressük meg 455. dicséretünket, első versszakát énekeljük el. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás békesség, Isten velünk viszontlátásra.